Hallgassátok meg Istenek szent igéjét, úgy, amint szól hozzánk, ahogy írva található Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott leveléből, az első fejezetből, a 15. verstől a 23. versig.
Krisztus mindenek fölötti dicsősége. Ezért én is, miután hallottam az Úr Jézusban való hitetekről, és minden szentek iránt való szeretetekről, nem szűnök meg hálát adni értetek imádságaimban, megemlékezve rólatok. Hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kijelentés lelkét, hogy őt megismerjétek. És világosítsa meg szívetek szemeit, hogy megtudjátok, milyen reménységre hívott el, és milyen gazdag az örökségének dicsősége a szentek között. És milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma bennünk, akik hiszünk hatalma erejének ama munkája szerint, amelyet megmutatott Krisztusban, amikor feltámasztotta halottak közül, és a maga jobbjára ültette a mennyekben. Felül minden fejedelemségen, hatalmasságon, erőn, uraságon és minden néven, amelyet valaki kap nem csak e világon, hanem az eljövendőben is. És az ő lába alá vetett mindent, és őt rendelte mindenek fölött való fővé az egyházban, amely az ő teste és teljessége annak, aki mindent mindennel betölt.
Imádkozzunk! Istenünk, hálát adunk neked Jézus Krisztusért, aki meghalt értünk. Bevalljuk, minden napjainkban gyakran eszünkbe sem jut, milyen hatalmas dolog ez. Sőt, néha arról is megfeledkezünk, milyen hatalmas Isten vagy te. Pedig te minden pillanatban velünk vagy, és el nem múló szeretettel figyelsz ránk, követed életünk. Bocsáss meg nekünk, ha mégis elfelejtünk beszélgetni veled. Így szeretnénk most kérni, hogy légy velünk, és add, hogy mindannyian érezhessük közelségedet és szereteted. Vigasztald meg a szomorkodókat, gyógyítsd meg a betegeinket, és hallgass meg kéréseinket. Imádkozunk még gyülekezeteinkért, közösségeinkért, add, hogy minél többen találkozhassanak veled, és bizonyságot tegyenek rólad. Köszönjük, hogy mi már ismerhetünk, és mi már hívő keresztényként élhetünk veled. Köszönjük, hogy gyermekedként tekintesz ránk. Add meg a mai Isten tiszteletet, és hétvégén további részét is. Amen.
Istenünk bűnbocsájtó kegyelmét János első leveléből hirdetem. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól. Az ige hirdetésre készülve a 377. dicséretünk első versét énekeljük. Így kezdődik az első vers, Szentlélek, védj körül bennünket. Istenünknek az az igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található Máté evangéliuma 6. fejezetében, az 5. és 6. vers. És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetekben és az utcák szegletein fennállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van, és a ti atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. Kedves testvéreim, tavaly nyáron napközis héten egy filmet néztünk meg. Az volt a filmnek a címe, hogy Imával nyert csaták. Nem tudom, hogy valaki még a idősebbek közül látta-e. Egy családanya volt a főszereplője, aki ingatlanokat árult. És egyszer egy idősebb hölgy kínálta eladásra a lakását, és úgy bemutatta a szobákat, hogy hol is él, és bemutatta a kedvenc tartózkodási helyét is, a belső szobát, ami tulajdonképpen egy kis kamra volt, tel is tele a falon papírcetlikkel, amin ima témák és igék voltak, és az egész szobában nem volt más berendezés, csak egy szék. Ez volt az ő belső szobája. Az asszonynak akkor éppen romokba volt a házassága, és amikor hazament, akkor elkezdte megvalósítani az ő belső szobáját. Hát nem ment egy könnyen. Először csak úgy kínlódott a szobába, nem tudta, hogy most mit is kell mondani, meg mindenféle dolgot, italt, ételt bevitt magával, hogy elüsse az időt. De ez az ő kamrája, amit kiválasztott, egy nagyon zsúfolt kis gardrob volt, és arra jött rá, hogy először azt ki kell pakolni, mindent ki kell onnan vinni, és utána kezdett imádkozni, tanulni. És ahogy haladt előre, úgy lett egyre több papír fecni is az ő falán, és úgy változott meg az ő szíve, és úgy kezdett el imádkozni a körülötte levőkért, elsősorban a férjéért és a kislányáért, és az imádság kezdte őket átformálni, megtanulta őket igazán szeretni, és megújult a családi életük az imádságok nyomán. Megnyerte a csatáját. Kívánom a testvéreknek, hogy mi is nyerjük meg a mi csatáinkat, de ezeket a csatákat imádsággal lehet megnyerni. A mai nappal a házasság hete is elkezdődik. Lesznek rendezvények, előadások, istentiszteletek, amik segítik a házasságba való teljes elköteleződést, a gyógyulást, a szeretetbe való növekedést. És bizonyára nem véletlen az, hogy a mi gyülekezetünkben a házasság hetének a kezdete és az imádságról való tanulás most valahol egybe esik. Szeretnénk azt, hogy igen, boldogok legyünk az életünk minden egyes területén, hát különösen is a házasságunk van, meg a családi életben. Szeretnék azt a fiatalok, mert hogy a mai istentiszteletünk, ifjúsági istentisztelet is, szóval a fiatalok különösen, akik még előtte vannak a házasságnak, hogy igen, megtalálják a hozzájuk illőt. Aztán szeretnénk azt, hogy igen, ha már benne vagyunk a házasságban, akkor az úgy működjön, hogy igen, szeressük egymást, és hogyha meg már gyermekeink vannak, akkor meg azt is szeretnénk, hogy ők is megtalálják a hozzájuk illőt, és ők is tudjanak szeretetben lenni, de mindenképpen megmaradni mindegyikünk az Isten szeretetében, és ez valahogy nem megy a saját erőnkből. Erősen mutatják ezt a házassági statisztikát. Szeretnénk megnyerni az életünknek a csatáit, és ez már mindenkire vonatkozik, nem csak a házasságban élőkre, de szükségünk van ehhez az Istenre. Szükségünk van az ő kegyelmes szeretetére, gyógyító erejére, útmutató bölcsességére, tulajdonképpen a vele való szoros kapcsolatra az életünkbe, hogy jól működjön az életünk, nem csak a házasságunk, hanem az egész. És az Istennel való kapcsolatnak pedig része az imádság, a párbeszéd. Az Úr Jézus Krisztusnak, az Isten fiának az életéből is azt látjuk, hogy nagyon fontos volt ez számára, hiszen korán reggel már kereste a kapcsolatot az ő atyával, pedig ő a fia volt, és jól tudta, hogy mi az atya akarata. Egy percig se billentő ki a küldetéséből, mégis naponta kereste az atya akaratát, és tusakodott érte. Így olvassuk több evangéliumban is, hogy nagyon korán, a hajnali szürkületkor felkelt, kiment, elment egy lakatlan helyre, és ott imádkozott. Vagy a Máté evangéliumában, hogy de miután elbocsátotta a sokasságot, felment a hegyre magánosan imádkozni, és amikor beesteledett, egyedül volt ott. Hát Isten áldjon meg bennünket úgy, hogy elkezdjük egyáltalán gyakorolni az imádságot, tehát nem csupán imádkozni egy-egy élethelyzetben, hanem imádkozó életet élni. Mert hogyha kimarad az életünkből, akkor minden jó is ki fog maradni, kimarad az Isten áldása. És nem tudjuk, hogy mit veszítünk vele. Tehát először fontos, hogy kipróbáljuk, elkezdjük, és hogy építsük bele szervesen az életünkbe. az imádságot. Tehát nem egy-két percnyi imádságról van szó, amit letudtunk, hanem ima életről van szó, belső szobáról van szó, minőségi időről van szó, amit az Istennel töltünk. Mint ahogyan a házasságban élők is tudják, hogy mennyire nem mindegy ez a minőségi idő, hogy ott van-e, mert hiába vagyunk együtt a házastársunkkal, nézzük a tévét, vagy együtt eszünk, vagy dolgozunk, vagy tesszük, amit kell, de azért az mégsem olyan, mint az elkülönített idő, amikor csak ráfigyelek, beszélgetünk. Tehát így van ez az imádsággal is, hogy fontos a minőségi idő erre, és azt gondolom, hogy ebben folyamatosan lehet nekünk megújulnunk. Tehát hogyan imádkozzunk, hol imádkozzunk? Egyáltalán lényeges kérdések ezek, a hogyan, meg a hol. Egyszer azt hallottam valakitől, hogy az imádsághoz nem a megfelelő hely kell, hanem a kellő akarat. Hiszem, hogy a Szentlélek tanít bennünket imádkozni, és külön jó, hogy ez volt a igehirdetés előtti énekünk, hogy Szentlélek védj körül bennünket, szenteld meg szívünket, mert valahol itt kezdődik igazán az imádság, hogy a Szentlélek indít rá, és hogyha a Szentlélek indítására engedek, akkor valahol mindig megteremtődnek a külső feltételek is. Hát tanuljunk most az Úr Jézus Krisztustól imádkozni, hogy győztes életet éljünk, hogy nekünk is lehessenek imával nyert csatáink. Hát először itt Jézus azt mondja, hogy hogyan ne imádkozzunk, hogy képmutatóan ne. Bár nem tudom, hogy mennyire fenyeget bennünket az a veszély, hogy kiállunk az utcára és felemelt kézzel hangosan imádkozunk. Sajnos a mai emberre inkább az a jellemző, hogy elbújik a hitével is, és jaj, senki ne lássa, és ne kelljen szint vallani. És inkább az kísért bennünket, hogy az imádságunk egy felvett szöveg, egy állarc az emberek felé, amivel talán jövünk ide egy ilyen felvett állarccal a gyülekezetbe. Pedig az imádság az soha nem embereknek szól, hanem mindig az Istennek, de sajnos a mi emberi szívünk nagyon hajlamos a képmutatásra. Mindegyikünk szíve ilyen, hogy mást akarunk mutatni az embereknek, mint ami benne van a szívünk mélyén, és sokszor nagyon nagy a szakadék a kettő között. Megtanulhatjuk ma már, ugyan marketing fogásként, reklámként, hogy igen, ezt így kell, az embernek el kell adnia magát, így tud állást szerezni, így tud partnert találni, és itt most direkt mondom azt a szót, hogy partnert, és nem azt, hogy házastársat, mert igazán házastársat csak őszinte szívvel lehet találni, és képmutatásból nem. De valahol félünk az őszinteségtől, és nagyobbat akarunk mutatni a valóságosnál, hiszen a világban nem az számít, hogy mi van, hanem az számít, hogy mit tudsz belőle megmutatni, mi az, amit felteszel a blogodra, vagy mi az, amit lefényképezel, mert azt látják és olvassák az emberek, és látszat alapján ítélünk. Sokszor nagyok a mondataink, és kevés mögötte a tartalom, és többnyire a szemünk után választunk, házastársat is a szemünk után választunk, de nekünk arra nincs módunk, hogy belelássunk a másik embernek a szívébe. Ezt egyedül csak az Isten tudja megtenni, és ezért is nagyon fontos a vele való kapcsolat. Nagyon fontos az, hogy ő tisztítsa meg a mi képmutató szívünket. Ezt az Isten, hiszem, valóban meg tudja cselekedni mindegyikünkkel. És mikor kapunk az emberektől nagyobb elismerést, hát nyilván akkor, hogyha szebb képet mutatunk, szebben imádkozunk, vagy jobban kicirádázzuk. Ugye Jézus korában a farizeusoknak a kegyessége nem volt más, mint merő képmutatás. Tehát kívülről úgy látszott, hogy ők a nagy adakozók, ők a nagy böjtölők, a nagy imádkozók, de nem volt belső tartalom, tehát hiányzott az Istennel való személyes, őszinte kapcsolat, emberszeretet. 3 óránként volt az imádságnak az ideje, tehát az bárhol utolérhette őket, és igyekeztek úgy is alakítani az életvitelüket, hogy minél többen lássák azt, hogy igen, ők imádkoznak. Kiálltak az utcasarokra, és hangosan, hosszan mondták, hogy lássák az emberek, hogy ők milyen kegyesek. Tehát az imádságukban sokszor vég nélkül sorolták, hogy ők mennyi jót tesznek, és dicsekedtek imádságukban. Az imádság az semmiképpen nem erre való, így csak az megtévesztés és színjáték. Így akarták kivívni az embereknek a tetszését és dicséretét. Biztos ismerős az imádkozó sáskának a képe, hogy áltatos pozícióba helyezkedik, mozdulatlanul várja az áldozatát ebben a pózban, utána pedig villámgyorsan belekap az áldozatába, mert a kezei ott tüskés karmokat rejtenek magukban, és ha valami oda kerül, akkor arra lecsapnak és elfogyasztják. Kívülről szép, de mi van mögötte? Tehát így van ez az imádságainkkal is, hogy Isten nagyon jól tudja, hogy mi van mögötte, és most éppen a Biblia óráinkon zsoltárokat tanulmányozunk, és ott olyan szépen kijön az, hogy bizony a zsoltáros, amikor imádkozik, akkor mindenféle indulatát úgy képmutatás nélkül, kendőzetlenül viszi az Isten színe eléje, és kimeri mondani még azt a gyilkos indulatot is, ami ott feszül benne. Hát lehet, hogyha a mi gyilkos indulataink, vagy akármilyen indulatunk kivetítődne a falra, akkor legszívesebben elbújnánk egymás elől. És éppen ezért van az, hogy van olyan imádság, ami nem is való közösségbe, hanem csak az Isten elé való a belső szobába. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba. Kérdés, hogy hol van ez a belső szoba, és mondhatják itt a testvérek, hogy de hát én otthon nem tudok kialakítani ilyet, nekem nincsen gardrobom, túl nagy a jövés menés a házban. Azt gondolom, hogy nem is ez a lényeg, a konkrét hely, vagy a konkrét idő, de azért ez is nagyon fontos. Fontos, hogy erre legyen elkülönített helyem, elkülönített időm, amit aztán tudatosan is védek, ahol csak az Isten és én vagyok kettesben, ahol mások nem látnak és nem zavarhatnak, aminek az ajtaja zárva van a világ felé. Tehát itt nem is az a lényeg, hogy én kulcsra be tudom-e zárni, hanem az a lényeg, hogy a világ felé zárva. Tehát egy belső szívbeli döntés az imádság ideje alatt, hogy nem engedem, hogy zavarják ezt az időmet, ezt a helyemet. Mert a hely és az idő egészen biztos, hogy mindig támadás alatt van. Az írás magyarázók azt mondják, hogy Jézus egy olyan kamrára gondolt, ami a ház belsejében volt, ahova nehezebb is volt eljutni, és ott tárolták a családi kincseket, elzárva kíváncsi tekintetek elől. Tehát a belső szobába valóban nem olyan egyszerű eljutni, mert valahol mélyebbre kell mindig menni, mélyebbre az Isten megismerésében, mélyebbre a magunk megismerésében is, és azt gondolom, hogy ahogy halad az ember mélyebbre az imádságban, úgy fog azután egyre több kincset is találni a belső szobában, mert hogy az igazi kincsek itt a belső szobában vannak, ahol az Isten elé jutunk, és jelenlétében vagyunk. Tehát a belső szoba az nem elmenekülés a világ elől, meg a világ gondja, meg problémája elől, hanem tulajdonképpen a belső szobába kitágul a világ, tehát belefér az egész világ, ha az Isten úgy akarja. Tehát nem úgy áll a helyzet, hogy elegem van már a férjemből, meg elegem van a gyerekeimből, hát kizárom őket az életemből, és visszavonulok, elmenekülök az én kis világomba, becsukom a szememet, csak legyek egy kicsit csendben, hanem a belső szobába megyek, Isten elé megyek, és a pityegő zajokat kizárom. Ajtódat bezárva, mondja Jézus, amit fordíthatunk saját világunkra, hogy igen, rádió meg telefon kikapcsolva, és ott van az a belső hozzáállás, hogy szólj Uram, mert hallja a te szolgád. Tehát kérdés az, hogy van ilyen helyünk, vagy van ilyen elkülönített időnk, hogy a napnak a 24 órájából mennyi jut erre. Nem csak futva tudjuk le az imádságokat. Hogyha lenne erre igazán időnk, hogyha mindennél fontosabb lenne ez az életünkben, akkor azt gondolom, hogy ráadásul nagyon-nagyon sok kincset kapnánk, és békességet, bölcsességet, és lehetne ezt még sokáig sorolni. Tehát éppen ezért az imádság ideje, az értékes idő kérdés, hogy fontos-e számunkra Isten, hogy legyen rá időm, hogy újra és újra napi rendszerességgel vele találkozzak. Ugye a házasság gondozásnál is nagyon fontos ez, hogy legyen időm csak a házastársamra, ami minőségi idő, amikor vele vagyok, és Istennél is nagyon fontos ez. De mi történik a belső szobában? Tehát a belső szobában az tudatosulhat, hogy ki előtt állok. Jézus úgy írja itt, hogy az Atya előtt. Tehát imádkozzál a te Atyádhoz. Azt gondolom, hogy fontos, hogy Jézus itt ezt a szót használja, tehát nem azt mondja, hogy az Úr előtt, vagy Isten előtt, bár ez is teljesen helytálló lenne, de mégis amikor imádkozom, akkor tudhatom, hogy az én szerető mennyei édesatyám elé megyek, és hogy Jézus Krisztus által lehetséges az, hogy odaállok, aki elvette rólam bűneimnek a terhét, az ítéletet, hogy elvétetett Krisztus által az a fal, ami a Szent Isten és a bűnös ember között volt. Egy családi közösségben megyek, ahhoz, aki szeret, aki gondoskodik az életemről, aki betölti a szükségeimet, aki szüntelenül szemmel tart, de mindig ott van, mindig vár rám. Nem úgy, mint egy csendőr, hogy fejbe vágjon a bűneim miatt, hanem mint az Atyám, akivel beszélgetek, aki előtt feltárom a szívemet. És ismerjük jól Jézus ígéretét, hogy melyik Atya az, aki ha halat kér a gyermeke, követ ad neki. Tehát bízhatunk benne, hogy az Atya jót készített ott el nekem. Elsősorban az életet, az örök életet munkálja. És mehetek hozzá úgy is, hogy maszatosan, meg sírósan, meg sebekkel, meg bűnösen, meg gyengén, meg panasszal teli, vagy éppen összetörve. Tehát nem kell kozmetikázni, pózolni, mást mutatni, vagy más mondani, ami van, vagy aki vagyok. Tehát az Isten előtt lehetek rosszul, és lehetek tanácstalan. Úgy menjek, ahogy vagyok. És ha örömeim vannak, akkor azt is vihetem oda a belső szobába, és higgyem el, hogy az Isten akkor velem együtt örül. Hiszen jól ismer, mert ő az Isten. Tehát ezért is választottam lekcióként az Efézusi levélnek a részletét, mert Pál így tud imádkozni, hogy jól ismeri Istent, és hogy Jézus Krisztusnak a nagyságát, hatalmát, és erre nézve imádkozik, őreán nézve. Olyan ez, mint amikor az ember igazán egy jó étterembe megy. Hát lehet, hogy ez kicsit furcsa példa így elsőre, de egy jó étterembe gyakorlatilag mindegy, hogy mit rendel az ember, mert tudom, hogy jól főz a szakács. Tehát bármit rendelhetek, jól fog főzni, és lehet, hogy meg is kérdezem, hogy mit ajánl. És akkor azt választom. Tehát átfordítva ezt a belső szobába, Uram, legyen meg a te akaratod, ne az enyém, és bármi is legyen a te akaratod, én elhiszem, hogy az a legjobb. Tehát a belső szobában egyre mélyebbre jutok az Isten megismerésében. Tehát egyre nagyobbnak látom őt, és hatalmasabbnak, és megemlékezem az Istenről, az ő cselekedeteiről, összhangba jutok vele, tehát közelségét élem át. Tehát bárcsak imádságainkban, a belső szobában mindig megtörténhetne ez a találkozás, és ne csupán a magunk kéréseit szajkózzuk az Isten előtt, hanem hogy megéljük ezt a csodát, hogy Istent látom, Istennel vagyok együtt. Aztán a belső szobában szétválnak a gondolataink, hogy mi az Isten szerint való, meg mi nem az. Hogy a kéréseinket mi az, ami diktálja bennünk, tehát az én önző szívem, az irigy mindent akaró természetem, vagy valóban szükségem van rá. Már megint magamból indulok ki, vagy pedig keresem, hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. A belső szobában nem egy kéréslistát ismételgetek unos-untalan, hogy Istenem, változtasd meg a férjemet, Istenem, add meg, Istenem, te neveld a gyermekeimet, és azt hiszem, hogy görcsösen vagy éppen gőgösen formálni tudom én az Isten akaratát, vagy befolyásolni tudom az Istent, hanem az történik, hogy a Szentlélek kezdi formálni az életemet, és használni az életemet az ő céljaira. Tehát a Szentlélek átveszi szinte a kormányzást az én nagy egóm felett, és élesedik a kép, és közben mi magunk is változunk. Tehát olyan szép példa erre, hogy olvasni sorban a Dávidnak a zsoltárait, hogy elkezd imádkozni, és közben az Isten megérteti vele, hogy mi az ő akarata. Elkezdünk imádkozni, és közben az Isten elkezd beszélni velünk. Elkezdi arról beszélni talán, hogy mi magunk, miben vagyunk akadályai a változásnak. Vagy hol rontottuk el, vagy mit tehetnénk másként, vagy mit kell elengednünk, vagy mennyi mindenért adhatnánk hálát, mennyi mindent köszönhetnénk meg az Istennek. És lehet, hogy az Isten jelenlétében egy kérés elveszíti a jelentőségét, mert rájövök, hogy nincs is rá szükségem. Vagy legalábbis nem arra van szükségem, hanem valami egész másra. Nem arra az extra fullos dologra, amit kigondoltam, hanem talán arra, hogy békességre jussak valakivel. Tehát a belső szobában az énünk elcsendesedik, és magunkat is jobban megismerjük. Olyan csodák történnek ott házasság területén is, és ezt szeretném itt most különösen a mai istentiszteleten aláhúzni, hogy a belső szobába lehet imádkozni a házastársunkért, meg a gyermekeinkért, meg a családi kapcsolatokért, hogy az Isten legyen a megújítója, és hiszem, hogyha innen kiindul, akkor utána az Isten kegyelméből meg is tud valósulni. A belső szobára jellemző még a csend, hogy kikapcsolok mást, és kikapcsol még a zakatoló szívem is. A rádiót még könnyű elfordítani, de a zakatoló szívünket nehezebb, mert az történik, hogy leülök a kis székre, és az Isten hangja kezd el erősödni. És nem nekem kell produkálnom, hanem csak csendben lenni az Isten színe előtt, és ott valóságosan átélem az Istennel való találkozást, hogy szól a Szent Lélek, szól az ige, és titkon lát az Isten, és megfizet nekünk nyilván, meghallgatja az imádságainkat. Tehát egy nagy kérdés, hogy van-e belső szobánk, ahova bemegyünk, nem csak úgy ritkán elvétve, amikor nagy bajban van az életünk, hanem naponta, hogy azután ott a Krisztusban megerősödve, megtisztulva onnan tudjunk kimenni a világ zajába, és tenni azt, amit megértetett velünk a mi mennyei édesatyánk. Amen. Az Isten igéjére válaszként a 474. dicséretünket énekeljük, egyetlen egy versszak, Istennel járni, lakozni. Drága mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk, hogy így szólíthatunk meg, hiszen atyánká lettél a fiúban, Jézus Krisztusban. Dicsérünk és magasztalunk az ő áldozatáért. Dicsérünk és magasztalunk azért, hogy eljutnak általa a mi könyörgéseink a te szent színed elé. Köszönjük, Urunk, azt is, hogy mindig úgy jöhetünk, ahogy vagyunk, hogy előtted nem kell megjátszani magunkat, nem kell szépíteni, mert te vagy az, aki megépíted az életünket, és te vagy az, aki a legnagyobb kincsel, az örök élettel és mindennel, ami ezzel jár, megajándékozod az életünket. Bocsásd meg, Urunk, amikor képmutatóan éljük hitünket. Bocsásd meg, amikor üres a hitünk, mert hiányzik igazán a veled való személyes naponkénti kapcsolat, a belső szoba látogatása. Segíts, Urunk, hogy legyen egy ilyen belső szobánk, legyen elkülönített időnk a te számodra, és áldunk és magasztalunk, hogy te ott vársz ránk, és hogy kegyelmesen körbeveszed az életünket. Köszönjük, Urunk, hogy ott téged ismerhetünk meg mindig nagyobbnak, és magunkat is igazán, és a te akaratodat is. Könyörülj, Urunk, hogy akarjuk, keressük ezt mindenkor. Urunk, eléd visszük most különösen is a fiatalokat, akik párkeresés előtt vannak. Engedd, hogy ők téged keressenek ebben is, a te akaratodat, a te országod építését, hogy ráadásul megad nekik szívük kérését. Kérünk, Urunk, azokért, akik benne vannak a házasságban, hogy te növeld az ő szeretetüket egymás felé. Te segíts, hogy az a fogadalom, amit kimondtak, az újra és újra megújuljon bennük a szeretetük, a hűségük egymás felé. Köszönjük, hogy te ezt meg tudod tenni. Kérünk azokért a párokért, akik talán szétmenni látszanak, hogy te tartsd össze őket kegyelmes szeretetedből. Kérünk, Urunk, azokért, akiknek nincsen társuk, hogy te áld meg őket imádkozó élettel. Köszönjük, hogy az életünk nem aszerint hasznos vagy haszontalan, hogy egyedül vagy családban éljük, hanem te tudod azt élővé tenni, te tudod azt hasznossá tenni a te számodra. Újíts meg bennünket, Urunk, ebben az évben különösen is kérünk, ami ima életünkben, egyénileg is és gyülekezetileg is. És Urunk, eléd visszük így református egyházunkat, eléd visszük országunkat. Könyörülj, Urunk, hogy a vezetésben levők tudjanak jó döntéseket hozni, az életet munkálni, és imádkozunk, Urunk, gyászolóinkért. Te adj vigasztalást, te adj erőt nekik, élő reménységet vont közel magadhoz őket. Az Úr Jézus Krisztus nagy nevében kérjük ezt, és kérünk, hogy te áld meg majd a csendben elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Gyülekezet foglalja el a helyét, és most hallgassuk meg a fiatalok bizonságtételét énekben és szóban.